Erős Három Istenünk,
erős Három Istenünk!
Szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket ezen az estén, és köszöntjük körünkben Hekkel Márton lelkész testvéremet, a Metodista Egyház lelkésze. Nyíregyháziaknak nem kell bemutatni, mert sokszor látták, találkoztak vele. Isten hozott közénk, és köszönjük, hogy elfogadtad meghívásunkat. Reformációi sorozatunkat, a témákat úgy találtuk ki erre az hétre, három napra, hogy énekes könyvünkben van három olyan Luther ének, amelyeket Luther zsoltárok alapján írt. És ezek közül kettőt nagyon jól ismerünk, a harmadikat kevésbé, de ezt a három zsoltárt választottuk most alapigének a estéken, és ma este a 12. zsoltárról lesz szó. Ez a kevésbé ismert Luther zsoltár parafrázisról. Remélem azért van olyan a gyülekezetben, aki tudja ezt az éneket is énekelni. Holnap majd az erős várunkról, a 46. zsoltárról lesz szó, illetve utána a 130. zsoltárról, amit szól is lesz. Házat szolgálatot kívánok, és akkor elkezdjük a 236. éneket.
Segítségünk, esti Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Az Isten útja tökéletes, az Úr beszéde szín igaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy most és mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Áldott légy, mennyei édesatyánk, hogy teremtő, örökké való változhatatlan igéddel táplálsz minket. Áldott légy a te fiadért, Jézus Krisztusért, a testet öltött igéért, a szabadítóért, akiben megkönyörültél elveszett sorsunkon, és utánunk nyúltál, megszabadítasz bennünket vétkeinkből, istentelen, pokolra hajló, pokolba zuhanó életünktől. Áldott légy Jézus Krisztus szolgáidért, akikkel szent lelkeden keresztül igédet közvetíted és áldott így mindazokért, akiket arra használtál föl, hogy sok-sok korszakban megújítsd egyházadat, megújítsd a hitet, újra fölragyogtasd a te igéd üzenetét. Köszönjük, hogy erre emlékezhetünk, és miközben ezt tesszük a reformációra emlékezve, köszönjük, hogy abban bízhatunk, hogy lelked által újra életté teszed a betűt, az emberi beszédet, üzenetté formálod. És erre szeretnénk most kérni, tedd ezt ma is, ezt a csodát, és adj nekünk mindehhez nyitott szívet. Amen. A 19. Zsoltárból olvasom Isten igéjét a 8. verstől kezdve a 15. versig terjedő szakaszt. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltó. Dicsőítsük a Szent Háromság Istent, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, a Zsoltárok könyvéből, a 12. Zsoltárt. A karmesternek mély hangra, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogytak a kegyesek, eltűntek a hívek az emberek közül. Hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. Mert ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne Úrrá rajtunk. Most már fölkelek, mondja az Úr, a nyomorultak elnyomása a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, melyet a földbe vájt formába öntöttek. Uram, Te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor. Még ha a bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Amen. Hadd köszöntsem én is sok szeretettel a gyülekezetet, a metodista közösség nevében is. Szeretném megköszönni a meghívást, hogy itt lehetek közöttetek, abban a reménységben, hogy valóban az Úr üzenetét, szavát szabad továbbadnom és tolmácsolnom. Ennek a Zsoltárnak, a 12. Zsoltárnak az első néhány verse arról szól, hogy rossz a világ. Vannak zsoltárok, amelyek a teremtett világ csodálatos szépségét és nagyszerűségét dicsérik, amelyek Istent, a teremtőt látják és láttatják, az amögött a sokféle szépség és csodálat mögött, amit Isten teremtett ezen a földön, aminek örömmel lehetünk részesei és élvezői is, de van ennek a világnak sok-sok árnyoldala is, amely megváltás után, szabadítás után kiállt. Rossz a világ. Sötét ez a világ. Szenvedünk tőle. És ennek több oka van. Az egyik, amiről beszél a Zsoltár író, az az, hogy elfogytak a kegyesek. Eltűntek a hívek az emberek közül. Megdöbbentő, hogy első okként pont ezt nevezi meg Dávid, a Zsoltár író, hogy kevesen vannak az Isten félők, kevesen vannak a hitükben hűségesek, és ezért rossz a világ. Mi könnyen panaszkodunk másokra mutogatva, és azt mondjuk, hogy hát ő ilyen gonosz, olyan gonosz, és sok minden gonoszságnak az okát keressük gonosz emberekben, de ritkán gondolunk arra, hogy mi magunk a helyünkön vagyunk-e. Az Úr Jézus a tanítványait arra bíztatta, hogy úgy, ahogy ő a világ világossága, nekünk is világítanunk kell ebben a világban. És azt mondja a tanítványainak, hogy ti vagytok a föld sója. És tudjuk jó, hogy a sónak az ízesítés mellett konzerváló szerepe is van. És ha nincs só, akkor ugye ne csodálkozzunk azon, ha valami megromlik, megrothad. Az étel nem marad meg tiszta, élvezhető állagában. Hol vannak a kegyesek? Hol vannak az istenfélők? Hol vannak a hívők, akik föltartóztatják Nyíregyháza városának romlását? Helyünkön vagyunk? Valóban só az életünk? Valóban világosság az életünk? Nem másképpen kellene kinéznie ennek az országnak? Ennek a városnak, a lakókörnyezetünknek. Egyik előző szolgálati helyemen egy római katolikus plébános testvérünket hívtuk meg az ifjúsági közösségbe, és ő beszámolt az életéről, szolgálatáról, és azt mondja, hogy neki van egy álma. Neki az az álma, hogy abban a városban, ahol élünk, ahol a szolgálatunkat végezzük, a különféle felekezetek, újjászületett hívő testvérei, képezzünk egy olyan hálót, ahol szükségszerűen jelen vannak a keresztények mindenhol, hogy muszáj konfrontálódni Krisztussal. Muszáj találkozni Jézussal. Muszáj találkozni az élő hittel, az újjászületés csodájával, a szabadulás lehetőségével. És itt beszélhetünk különféle felekezetekről, nem ez a lényeg most, hanem az, hogy újjászületett keresztényként, só és világosságként legyünk a helyünkön. Mert csupán azzal, hogy a helyünkön vagyunk, és az életünk Jézusról tanúskodik, ez fény a sötétségben, és feltartóztatja a gonoszságot. Ha mi magunk sodródunk, ha magával ragad az ár, ha azt mondjuk, hogy nem érdemes, és úgyis a többség dönt, és úgyis az áradat mondja ki a végső szót, növekszik a romlás, és növekszik a sötétség körülöttünk. Az első üzenete ennek az igének az, hogy álljunk a helyünkre, legyünk azok, akivé elhívott bennünket a mi Urunk, legyünk só és világosság, hogy feltartóztassuk a gonoszságot, hogy ne miattunk növekedjen. Aztán, ami miatt rossz a világ, nem csak azért, mert elfogytak a kevesek, elfogytak a kegyesek, és eltűntek a hívek az emberek közül, hanem így folytatja Dávid, hazug módon beszélnek egymással, sima szájjal, kétszínűen beszélnek. Az ember néha abban reménykedik, hogy korábban jobb volt a helyzet. És úgy tűnik, hogy már Dávid korában is vívott a hazugság. A fedezet nélküli, alap nélküli beszéd. Az ígérgetés, aminek nincsen valóra váltott fedezete. A megígért segítség, amit az ember hiába vár. Vagy a megígért szakemberek, akik majd persze jönnek kijavítani a vízvezetéket, és annyi minden mást, és aztán az ember hiába vár. Sok ilyen tapasztalatunk van, ismerjük ezeket a dolgokat. Fedezet nélküli beszéd. A bajban ismerszik meg a barát, a bajban találunk hűséges társakra is, akik nem csak beszélnek, hanem meg is tartják a szavukat. A sima száj, a kétszínű beszéd a másik oka annak, hogy rossz a világban élni, hogy sötét a világ és szenvedünk tőle. A kétszínű emberek azok, akik mindig úgy beszélnek, ahogyan éppen az érdekük diktálja. Úgy váltanak elveket és meggyőződést, ahogyan a számukra éppen kifizetődő. Lehet, hogy néha magunk is ilyenek vagyunk. Egy keresztény közösségben, egy hívő közösségben megtanuljuk, hogy hogyan kell forgolódni, hogyan kell beszélni. Aztán belecsöppelünk egy teljesen más világnézetű, gondolkodású közösségbe, és hogy ne lógjunk ki annyira a sorból, inkább hallgatunk, inkább nem valljuk meg a hitünket, inkább nem szólunk, inkább nem ellenkezünk, nem akarjuk fölvállalni a konfrontációt. És talán nem vagyunk szívből azok, de mégis valahogy olyan kettős az életünk. Olyan nem igazán egyértelmű. Olyan nem igazán tudható, hogy most hova is tartozunk. Hogy nem legyen konfrontáció, inkább hallgatunk. A sima száj, a kétszínű beszéd megint csak hozzájárul ahhoz, hogy sötét a világ. És olyan szomorú, mintha csak a mostani korról mondaná Dávid, ezt mondják, győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk. Hányféle nagyon jó kezdeményezés hullott hamvába azért, mert sokan hangosan győzték szájjal, és leszavazták. Akár a parlamentben, akár más módon, vagy más helyen közösségi megbeszélés szintere, győzzük szájjal. Különösen választási időszakban, kampány időszakban, de azon kívül is időnként, amikor az ember a rádiót hallgatja, és különféle ellentétes politikai párt képviselőit, szakembereit hallgatja meg ugyanarról a dologról, nem tudom, testvéreim, hogy vannak vele, engem rettentően idegesít, hogy sokszor nem várják ki egymás mondatának a befejezését sem, hanem belebeszélnek, párhuzamosan beszélnek, van olyan, hogy hárman is, a műsorvezető és a két meghívott szakember, amivel aztán semmit nem lehet hallani, és érteni igazándiból csak hangzavart. Győzzük szája. Ki győzi jobban? Ki győzi hangosabban? Aki tovább beszél, Aki el tudja hallgattatni a másikat, az győz. Nagyon sok mindennek ez a mostani idézőjelbe vett megoldása. Aki agyon tudja, bocsánat a kifejezését, dumálni a másikat, az győz. Egy jó bevált módszer sokak számára működik. És mennyi jó szándékú kezdeményezés, tiszta indítékú javaslat halt már meg, azért, mert mások ellen érdekeltek, agyon nyomták, legyőzték nyelvvel és a szájuk beszédével. Ki lehetne úrrá rajtunk? Rossz ez a világ. Nehéz benne élni. Szenvedünk tőle. Erről szól elsősorban a Zsoltár első néhány verse. Ugyanakkor azért tovább is vezet. Mert hiszen nem csupán panasz ez a Zsoltár, hanem azt is megmutatja nekünk, hogy ebben a világban, ebben a közösségben, amelyben vagyunk, amely nem jó, amitől szenvedünk, amely sötét és gonosz, hogyan viselkedjünk, hogyan éljünk mi, keresztény hívő emberek, másképpen. Hiszen a mi úrunk azt imádkozta a főpapi imádságában, amikor édesatyához, az atyához beszélt, hogy nem azt kérem tőlük, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Hogyan kell nekünk ebben a világban, ebben a gonosz világban helyén való módon élnünk? Az első az, hogy ennek a Zsoltárnak a műfaja nem panaszkodás, hanem imádság. Még akkor is, ha esetleg panasz imádság, de imádság. És amikor az ember legszívesebben kiborulna, néhányszor átéltem ilyen helyzeteket, amikor a lelkész lakás épült, a tetőtér beépítés a Színház utcán, és a vállalkozóval, kivitelezővel kellett egyeztetnem, és időnként valószínűleg az idegeire mentem, aztán már föl se vette a telefon, csak kinyomta. Ismertek ezeket a helyzeteket? Még válaszra sem méltatnak, meg se hallgatnak. Elmondom egyszer a kérésemet, megígéri, hogy jön. A megbeszélt időpontban ott vagyok és várom, és esetleg emlékeztetni merészelem, hogy ekkorra beszéltük meg a találkozót. És akkor kinyomja. És nem foglalkozik velem. És érezteti velem, hogy nem érdekelsz. Nem foglalkozom veled. És ilyenkor az embernek a vérnyomása fölmegy, és a gondolatai nem éppen a legépületesebbek a megígért szakember személyével kapcsolatosan. Mit tegyünk ilyenkor? Gyökösi Endre, református lelkész és pszichológus azt ajánlja, hogy a kiborulás helyett van egy jobb módszer, amikor az ember leborul. És kiönti a szívének a panaszát is, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak, Uram, te látod, ez történt velem. Veled hányszor történik ilyen? Te megérted ezt a helyzetet. Tudod, mi van a szívemben. És amikor az ember kiönti a szívét, akkor van arra lehetőség, hogy a szívünket más tartalom töltse be. Mert ameddig a szívünkben tartogatjuk, addig csak rotyog és forr, esetleg addig neheztelünk, és mindenféle gonosz gondolat csap össze hullámként a szívünkben a gondolataimat, de ha kiöntjük, akkor lehet valami más. Más tartalom a szívünkben. Ezt teszi Dávid. Kiönti a szívét, és ezzel hitet tesz amellett is, hogy akinek kiönti az élő Istennek, ő felette áll az eseményeknek. Felette áll azoknak az embereknek is, akik magukat istenítik, akik azt gondolják, hogy azzal, hogy ők mindenkit megdumálnak, hogy ők győzik beszéddel, hogy nekik nincs konkurenciájuk. Kicsoda lehetne úrrá rajtunk? Hát mi megdumáljuk, mi lesöpörjük az asztalról, mi addig beszélünk, míg a másikra bele nem folytjuk a szót. Hát nincs ellenfelünk, de van. És amikor Dávid imádkozik, akkor ehhez az Istenhez fordul, aki fölötte áll a vállalkozóknak, fölötte áll a nagybeszédű politikusoknak, fölötte áll a hazug ígérgetőknek, fölötte áll azonok, akik semmibe vesznek bennünket és lenéznek. Ő fölötte áll mindennek. És erről szól, mint hitvallás, az imádság. Urunk, neked mondjuk el, akiről hisszük és megvalljuk az imádságunkkal is, hogy fölötte állsz, te vagy az Úr. Másik, ami ebben az újfajta tartalomban az imádság révén kibontásra kerül, hogy Isten cselekszik. Isten válaszol. Mit is mond? Most már fölkelek, mondja az Úr. A nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Most már fölkelek. Olyan csodálatos arról olvasni, ahogyan Isten fölkel, mert meghallotta a foglyok sóhajtását. Meghallotta Egyiptomban sínlődő rabszolga népének a segélykiáltását, és leszáll, hogy szabadítson. Olyan csodálatos az, hogy mi új szövetség korában élő emberek tudhatjuk, hogy az ő szabadításának, az ő fia testet öltése adott hatalmas új fejezetet ebben a világtörténelemben. Mert Jézus, ez a szó, ez a név azt jelenti, hogy ő a szabadító. Isten megkönyörült rajtunk, nyomorult, bűnbe esett, bűnbe veszett embereken, és elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, a szabadítót. És tudjátok, ebben azért az az üzenet is benne van, hogy nem arról van szó, nem azért küldte Isten Jézust, hogy valami fajta pedagógiai módszert sajátasson, tanítson meg nekünk, aminek alapján mi majd önneveléssel ügyesebbek leszünk, és megváltoztatjuk a rossz beidegződéseinket. Nem arról van szó, hogy Jézus azt mondta volna nekünk, hogy valamiféle tréning kapcsán az akarat erőnket egy kicsit megacélozzuk, és akkor majd sikerülni fog. Nem is arról van szó, hogy valami amerikai sikerorientált jelszóval, hogy you can do it, majd megcsinálod, minden sikerülni fog, csak bízzál önmagadban, és meg fog változni az életed. Még ha ezek esetleg lehet, hogy jó tanácsok is, ennél sokkal nagyobb a baj. Nekünk nem arra van szükségünk, hogy valaki tanácsot osztogasson nekünk. Nekünk arra van szükségünk, hogy valaki szabadítson. Annyira elveszett a helyzetünk, annyira rosszul áll a szénánk, hogy itt nincs semmi esélye a fogadkozásnak, az önnevelésnek, valamifajta pedagógiai módszernek. Itt nincs esély arra, hogy a saját akaraterőnk megacélozásával mi a magunk sorsán változtatni tudjunk. Teljesen elmarontva az életünk. Teljesen istentelen az életünk. Teljesen pokolra méltó az életünk. Így születtünk mindannyian. Mindannyian. Ezen az úton haladunk a pokol felé. Jézus nélkül. És ebben a helyzetben nekünk szabadítóra van szükségünk. Valaki, aki minden önrész nélkül, minden mi hozzátevésünk nélkül kihúz bennünket a gödörből, a sáros fertőből, és sziklára állítja a lábainkat. Van egy kis film a YouTube-on fönt, amely bemutatja a különféle vallások közötti különbséget. Az a cím, hogy volt egy ember. Az ember beleesett egy gödörbe. És onnan bármennyire is próbálkozott, minden erejét összeszedve kimászni, nem tudott. És mikor minden erejét megfeszítve is igyekezett, és nem tudott, kétségbe esetten összeesett a gödör alján. És aztán jönnek a különféle vallások, képviselők, és egyik azt mondja, hogy hát nem is olyan szörnyű ez a helyzet, próbálj meg megbarátkozni azzal, hogy ott a gödörben te tulajdonképpen egész jól elvegetelhatsz. Fogadd el a helyzetet, és meg fogod látni, hogy más lesz. Jön a következő vallásnak a képviselő, és azt mondja, hogy tudod, a következő életedben majd, ha itt meghalsz és befejezed, majd jobb lesz. Bízzál benne, hogy majd a következő életed javulást hoz. És jön egy harmadik, aki nem szól semmit, hanem lemászik a gödörbe, és felhúzza a gödörbe esett embert. És ennek, aki lemászik és felhúz, sebhelyes a keze és a lába. Jézus Krisztus. Nekünk szabadítóra van szükségünk. Arra, aki a gödörből kihúz. Aki a bűneinktől megszabadít. Aki a bűneinket megbocsátja. Aki a szenvedélyeinket feloldozza. A megkötözött kezünket, szívünket, fantáziánkat, gondolatainkat szabaddá teszi. Jézus Krisztus az. Ő jött el erre a földre, emiatt, hogy szabadítson. És ennek a hírét bízta ránk. A kérdés csupán az, hogy elég nyomorultak vagyunk-e, hogy elfogadjuk ezt a szabadítást. Ugyanis ezt olvastuk, hogy most már fölkelek, mondja az Úr, a nyomorultak elnyomása, a szegények sóhajtása miatt, és szabadulást adok az arra vágyódónak. Olyan szörnyű azt látni, hogy börtönben, bár nem vagyok gyakorlott börtönlátogató, egyszer-kétszer fordultam, mert csak azt mondják, hogy nagyon kevesen vannak, akik azt mondják, hogy igen, én megérdemeltem, hogy ide kerültem. A legtöbben valamiféle tévedés áldozata vagy igazságtalanul vannak bebörtönözve. Az addiktológián, a kórházban, ahol valaki nyilván azért kerül oda, mert valamifajta függősége, addikciója van, olyan kevesen vannak, akik azt mondják, hogy igen, nekem szabadulásra van szükségem, mert én alkohol vagy drogfüggő vagyok, és nem tudok a magam erejével kimászni ebből. Nem olyan régen egy bizonyságtételt hallottam egy szabadult testvérünktől, aki elmondta, hogy nagyon sokszor volt már az addiktológián, gyógyszer és alkohol függőség miatt. De ő mindig azzal a fogadkozással ment el a kórházból, hogy majd most ügyesebb leszek, mostantól kezdve más lesz, majd én megmutatom. És sikerülni fog. És megint nem sikerült. És megint visszakerült. Addig, amíg el nem került arra a pontra, hogy azt mondta, hogy nekem már nem volt más esélyem. Egyedül Jézus Krisztus. Az ő kinyújtott keze. És akkor megragadta, és megszabadult. Testvéreim, ez nem csak egyszer van így az életünkben, hanem az életünket ez az egy tudat tartja meg, hogy nekünk nincs más esélyünk. Egyedül Jézus Krisztus kinyújtott keze. Amíg őt megragadva tartjuk, addig a sziklán állunk. Mihelyest elengedjük őt, visszakerülünk a sáros fertőbe. A nyomorultaké, a szegényeké, a sóhajtozóké a szabadulás. A büszkéké, a magukra építőké, akik majd megmutatják, akik majd bebizonyítják, azokon nem lehet segíteni. Arról is szól ez a Zsoltár, hogy Isten ki fog írtani majd egy napon minden sima szájat és nagyot mondó nyelvet. Ez ekkor még kérésként hangzik el, írtson ki az Úr minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet, de egyszerre ez beigazolódik, és így lesz. A gonosz nem féktelenül végezheti a maga munkáját. A hazugság, a megdumálom indítéka nem lesz féktelenül Úr, se a magyar parlamentben, se a médiában, se a közéletben, se másutt. Lesz egy nap, amikor vége lesz ennek. És már csak igazságot lehet mondani. És valóságot, és megtartott ígéreteket betartani. De addig, az ítélet napjáig még van lehetőségünk a megtérésre, még van lehetőségünk Jézusról bizonyságot tenni, a szabadítóról, még van lehetőségünk arra, hogy megragadjuk ezt a kinyújtott kezet. És végül harmadszor, testvéreim, ez a Zsoltár arra is bátorítja mindazokat, akik olvassuk ezt a Zsoltárt, hogy tartsunk ki. Tartsunk ki és tájékozódjunk az Úr ígéretein. A 8. vers, pontosabban a 7-től már így olvastuk, az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst, amelyet földbe vájt formába öntöttek. Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol ettől a nemzedéktől mindenkor, még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. De te ne ezt tedd. A széles út és a keskeny út rajzos megjelenítését mindannyian azt gondolom ismerjük. Tudjuk jól, hogy a széles úton sokan járnak, amely a kárhozatra visz. És a keskeny úton, amelynek szűk a bejárata, kevesen járnak, ami az örök életbe a mennybe visz, és oda juttat. Ez mindig is így volt, és sajnos így is marad. de te azért ne így élj, mint a többség. Nem az emberek szavát, ígéreteit kell készpénznek venni, azok megbízhatatlanok. Az emberek véleménye sokszor köpönyek forgató igényeknek van alávetve, hanem ami csodálatos lehetőségünk az, hogy az Úr ígéretein tájékozódhatunk. Azok tiszták. Aki az Úr szavára épít, sosem kell csalódnia. Olyan tiszták, mint a 7-szer tisztított ezüst. Az Úr megtartja az ő ígéreteit. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, olvassuk egy másik helyen. Igen, és erre az ígéretre, az Isten szavára építő ember is egyenes gerinccel, egyenes derékkal járhat. Még akkor is, hogyha a többség nem ezt teszi. Volt egy hívő ember, aki az építőiparban dolgozott, és tudjátok, hogy szokott ez lenni, amikor jön az ellenőrzés, jön a főnökség, akkor gyorsabban kezdenek el lapátolni, és akik addig cigaretta szünetet tartottak, azok is elkezdik mutatni, hogy ők mennyire dolgos, jó emberek. Így hát az egész brigád erősen dolgozott, aztán mikor elment a főnökség, akkor lanyhult a munkatempó, leálltak sokan, csak ez egy hívő ember dolgozott még tovább. És mondták neki, hogy hát nem látod, elment a főnök, nyugodtan leállhatsz. Elment a főnök. És azt mondta, az enyém nem. Az enyém nem. Nehéz helyzetek azok, amikor 10-ből 9 csal, és egy valaki keresztény létére nem akarja megtenni. Nehéz, mert kiközösíthetik, mert csalónak és árulónak bélyegzik meg, mert ő az, aki megrontja a kollektívát, mert ő miatta nincs összetartás a brigádban, és folytathatnánk a sort. De aki az Úr szavára épít, megmarad örökké. Aki emberek szavára épít, az mulandó, nagyon gyors változásoknak van kitéve. És az a csoda, hogy aki fölvállalja a konfrontációt, aki fölvállalja akár azt is, hogy népszerűtlen vagy netán kiközösítetté válik egy munkakörben, egy csapatban, átélheti az Úr vígaszát, átélheti az Úr oltalmát. Még ha bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek, Uram, te megtartod ígéreteidet, minket pedig megoltalmazol. Adja a mi Urunk, hogy ebben a sötét világban, ahol annyi a sötétség, annyi a rossz indulat, gonoszság, mi ne csupán a panaszkodásig jussunk el, hanem eljussunk odáig, hogy kiöntjük a szívünket a mi Urunk előtt, aki meg tudja tölteni azt új tartalommal. Mert az imádság, hitvallás arról, hogy Isten fölötte áll az eseményeknek, és ő cselekszik. Ő kész szabadulást adni, és ezt adta az ő fiában, Jézus Krisztusban. És ő majd egykor ki fog írtani minden gonoszságot, minden sima szájat és nagyokat mondó nyelvet. És adjon a mi Urunk nekünk sok erőt és kitartást, hogy ne az emberek aljasságán, alávalóságán tájékozódjunk, ne az tartson vissza, vagy indítson cselekedetekre, hanem az Úr ígéretei, amelyek megmaradnak, amelyek tiszták, és az ő oltalmában reménykedhessünk. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy kérhetjük a te bocsánatodat Jézus Krisztusért, a te fiadért, minden megalakulásunkért, minden félénk meghunyászkodásunkért szeretnénk tőled bocsánatot kérni. Mindazért, Urunk, amikor nem voltunk a helyünkön kegyesek és hűségesek, amikor nem tartóztattuk fel a gonoszságot körülöttünk, amikor beálltunk esetleg azok sorába, akik az alávalóságot magasztalják, vagy féltünk ellent mondani. Jézus Krisztusért, a szabadítóért, bocsáss meg nekünk. És köszönjük, Jézus Krisztus, hogy előtted bízvást megvallhatjuk a mi nyomorult életünket, nyomorult lelkünket, hogy szegények vagyunk, és nincs bennünk megtartó erő, a bűnnel és a többség gonoszságával szemben megállni. Szabadításodra várunk, tőled jövő erőre. És áldunk téged azért is, édesatyánk, hogy a te szabad és Jézus a te beszéded, még ha ég és föld elmúlnak is, soha nem múlnak el. Köszönjük neked azokat az élményeket, amelyekben volt erőnk és bátorságunk szabadba kapaszkodni, és átélhettük, hogy igaz a te szabad. Köszönjük a te oltalmadat, amit sokszor átélhettünk, és ebbe szeretnénk most is kapaszkodni. Tégy bennünket erőssé, tégy bennünket kitartóvá és hűségessé, hogy rólad, Jézus, bizonyságot tehessünk életünkkel és szavainkkal. És kérünk, édesatyánk, hallgass meg, ha most közösen is imádkozunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg arcát rajtad az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
Jó éjszakát, erőt állom!